és a Mojásznek még számos meglepetése lesz az Easy Blues-ben Szlovákiában is a tűzkerén. Most pedig átadom a szót.
Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Ezután a felvezető után sok dolgom nem maradt. Mi szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Tini mindjárt csapunk is a közepében. Nemrég volt a Fonogram díjátadó, ahol az IBS-ek előtt lemezett a legjobb lett a maga pop-rock kategóriában, és enged nekünk
ezt. Klasszikus.
Természetesen egy klasszikus zenét.
Azt jelenti, hogy ma már kevesen hallgatják.
Azért hallgatják, hogy ne is töltögetik szorgalmasan, gondolom, ahogy az kell. Maradjunk egy picit ennél a lemeznél, hogy ne legyen kronológia még véletlenül sem. Milyen koncepció alapján készült ez az album?
Hát, hosszan mesélhetnék róla, de valójában alapvetően szerettem volna egy ilyen régi típusú lemezt csinálni. Valami olyasmit, amivel az Illészenek a legszebb éveiben próbálkoztunk, amire jellemző, hogy nagyon eklektikus, nagyon sokféle megszólalás van rajta, mégis összeköti a lemezt valami koncepcióféle, valami olyan gondolat, amiért érdemes nagy lemezt csinálni, azaz érdemes azt a kommunikációs területet elfoglalni, amit annak idején a mikrobarázdás nagy lemezek megjelenése jelentett a kultúrában. És mindjárt mondanám, hogy amivel szerintem a maga módján a technika egy művészi forradalom lehetőségét teremtette meg. Mert ez volt az a helyzet, az a technológiai helyzet, hogy a szórakoztató ipar művészei lehetőséget kaptak arra, hogy kilépjenek a 3-4 perces, tehát a dalok, a slágerdalok formái közül, mert hát mindaz idejük arról szólt a slágeripar, a szórakoztatóipar, hogy hát ki tud olyan számot írni, amit fütyülnek mindenhol az utcán is, ami népszerű, és mindenki szívesen hallgatja. De dalokban gondolkoztak, csak egy dalról volt mindig szó. Sőt, nagyon emlékszem, hogy még az S-nagy Pista kollégám, most már mondhatom, hát akkor ő már professzionális ember volt, én meg még inkább csak gyakorló kezdetben, kitanított engem, hogy figyelj, öcsi, nem kell feltétlenül nagy slágert írni, de azon kell, arra kell törekedni, hogy a kis lemez B oldalára kerüljön a számod. Az A oldalt, a dagyslágert megírhatja akárki, neked az a lényeg, hogy a B oldalra kerülj rá, mert azért ugyanannyi pénzt kapsz, mint a másik életben. Ezt tanította nekem, akkor kezdtem érdeklődni a szerző jogvédelem iránt, és aztán később önnek nagyon bonyolult elágazásai lettek. De minden esetre még visszatérjek. Majd mindig szólj rám, ha nagyon elkalandozok a témától, de azért visszatalálok oda, feltéve, hogyha emlékeztetnek rá, igen. Hogy ezeket a pontosan ezt a nagy lemez formátumot, aminek ma már az az érzésem, hogy túl sok jelentősége nincs, mert a CD megjelenő nagy lemez formátumot, tehát ezt a 220 perces mikrobarázdát a 33-as fordulatszámon megörökölte valamilyen formában a CD formátum, kicsit bővített idővel, mert a bakelitekre, ahogy ezt úgy mondjam, közismertem, azokra 220 percnél többet nem volt illendő rá lenni, bár voltak kísérletek, hogy hosszabbak legyenek az oldalak, de a lemezgyári hangmérnök mindig szigorúan rám szólt, hogy már ugye a művészekre, meg a zenei hangmérnökre, hogy ne próbáljanak többen fölpakolni rá, mert akkor a dinamikából kénytelenek elveszni, mert nem fél olyan mennyiségű és olyan szélességű barázatát. Ezt csak azért jelzem, mert ugye ez egyben az analóg világból a digitálisra való átállás nagy korszaka is volt, amikor a CD-k megjelentek és elterjedtek. De a CD formátum még őrzi ezt a nagy lemezt, és úgy gondoltam, hogy talán még egy ideig ezek a CD lemezek még megmaradnak, és akkor, ha van még egy lehetőségem arra, hogy egy nagy lemezt hozzak létre, akkor ezt megpróbálom az általam legszebbnek, legjobbnak itt hagyományokra való tekintettel végrehajtani. Úgyhogy erre a lemezre úgy készültem, hogy ez számomra majdhogy nem azt mondanám, hogy búcsú lemez, de nem akartam ennek a PR részét túlságosan fokozni vagy kihasználni, mert ki tudja, a jövő azért szép, mert annyira bizonytalan, hogy minden elképzelhető. Tehát mondjuk így, hogy jelenleg a legutolsó, nehezen tudom elképzelni, hogy 10 év múlva még csinálok lemezt, de hogyha ez már véletlenül mégiscsak az utolsó, akkor legyen, mint egy összefoglalása mindannak, amit én ebben a műfajban végigjártam. És ilyen módon arra gondoltam, hogy maga a zenei anyaga, az legyen annyira változatos, mint amennyire változatosak voltak azok a zenei divatok, amelyek a 60-as évek óta értek minket. Sőt, talán egy kicsit korábbról kezdtem, mert én azért már az 50-es évek végén már hallgattam ilyen nagy swing zenekarokat, mint a Billy Bowen, az volt az első ilyen. Első lemezem a Szuprafontól, az egy Billy Bowen volt, és rajta volt a Tanyán című dal, az a bam, 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 bam. Ez volt az a gitár, amikor akkoriban megőrültem. És a fúvósok, hát igen, kevesen tudják talán ma már, hogy az Illés zenekar is eredetileg fúvós, hát Dixieland zenekar volt, csak aztán később a halászöcs illetette a harsonát, vagy a trombitát, a nyitas meg a trombitát, a harsonát, igen, ő volt a harsonás is. A trombitás, és mind a ketten elkezdtek basszusgitározni.
És az álló basszusgitáron, ugye ez
igen, a körülbelül igen, igen, volt egy. De ezen kívül a tas az időként elővett egy balogmester által gyártott havai gitárt, és ezen a havai gitáron, amit lehetett erősíteni, mert a balogmester tekercselte Budapesten a legjobb piköpöket, hangszedőket, és ezt ellátta. Ezzel ellátta a hangszereket, és ezen a havai gitáron a tas szinte, hát legalábbis Magyarországon példátlan módon tudta az elektromos horgona hangját utánozni, különösen a Johnny and the Hurricane számokban, amiknek egyik alapvető megszólalási jellegzetessége volt, ez a nagyon primitívnek, ilyen szinuszlangú kapri horgona, igen. Hát ezt játszott a tassa a havai gitáron, ez is csak azért említésre méltó, mert tulajdonképpen emiatt lettem aztán én később egy időben stílgitáros. De hogy ezt a lemezt, most már az első számomra már utaltam is, hogy ez emiatt lett ilyen, de azért nem fogom minden számot végig elemezni zeneileg, csak jelezni, hogy a kezdetektől megpróbáltam mindazokat a hatásokat ezen a lemezen megjeleníteni, amik rám hatottak. És a dalokat is úgy összeválogatni, hogy azért legyen benne néhány olyan, ami jelzi a folyamatosságot. 60-as évekre ugye körülbelül a lemez valamivel több, mint a fele az új dalokból állt. De ezek a dalok már mind egy nagyon meghatározott hangulatban születtek, és ez a meghatározott alapérzés, ez egy ilyen déjà vu élmény volt, ami hát az utóbbi időben egyre gyakrabban tör rám, és valószínűleg a kortársaim között nagyon sok hasonló jelenséget tudnának elmesélni, amikor hát ki hogyan, mindenki a maga területén persze, de hát mondjuk így általánosságban, hogy ilyen bizonyos helyzeteket, vagy figurákat, magatartásformákat látva, Hát bizony gyakran érezzük, hogy ezeket már olyan ismerősek, mintha láttuk volna. És hát amíg élt az édesapám, szokta volt mondani, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, némiképp csitítóan nyugi fiam, nyugi hidd el, ezek ugyanazok. Hát ebből is lett egy dal, de ez az alapérzés, ez benne van, és a régebbi dalokból is azokat vettem elő, amik valamilyen formában erre az állandóan visszatérő folyamatra, ismétlődésre rezonálnak. És hát nagyon természetes, hogy ennek következtében is nagyon örültem, amikor az a gondolat felmerült bennem, hogy ezt az Adi verset megzenésítem, az Illés Szekerén címűt, aminek egyrészt az a szépsége, hogy valamilyen formában a művész sorsról, művész létezésről szól, legalábbis én innen közelítettem meg. A másik szépsége pedig, hogy valamikor, amikor az Illés zenekarral az egyetemi színpadon már próbálgattuk a koncertek dramaturgiáját, és rendeztünk kisebb jeleneteket, és volt előjáték, amit otthon Magnóra készítettünk, tulajdonképpen kis hangjátékokat a Szabolcsal, akkor ezt a verset ott már felhasználtuk egyébként, mint egy, akkor is jelezve azt, hogy milyen nagy magyar kultúrális előttük utódainak tartjuk magunkat. És hát ilyen módon az Illés Szekerén cím adódott, amire én azt gondolom, hogy Adi Endrétől persze teljesen függetlenül, de az én esetemben van egy másik jelentése is. Hát körülbelül az, hogy én a 60-as évek elején, 64-ben fölkapaszkodtam az Illés Szekerére, pontosan ma mondva Lajos tőle jött, hogy gyere öcsi, mert a Farkas Ádám hirtelen kilépett a zenekarból, mert a diplomamunkájára készült. És aztán valamilyen formában mégis a mai napig ezen az Illés Szekerén érzem magam gyakran lelkileg, művészileg. Érdekes módon, hogy ez a legmeghatározóbb, legmaradandóbb és a legerősebb mítosz maradt azok közül, a produkció közül, amikben én részt vettem. Annak ellenére az Illés mellett a fonográfot is legalább jelentős, innovatív, meg rendkívül kreatív, és hát nagyon színvonalas és a magyar kultúrában, még azt is mondanám, hogy jelentős zenekarnak tartom, de hát el kell fogadni, hogy a kánonban mégis azért a Szent Háromságot emlegetik, a Illés Metró Omegát, és aztán a történelmet formáló magyar zenekarok sorrendjében a köztudatban a fonográf sokkal hátrább áll, mint az Illés zenekar.
Hogyha már ezt említetted, ugye nyilván az Illés attól is jelentős, hogy lerakta a magyar beatzene alapkövét, magyar szövege ugye neked köszönhetően, és arra most nem is térnék ki, mert akkor megint egy hosszabb történet lehet, hogy születtek az első magyar szövegek. De hogy sikerült ezt a mítoszt fenntartani, hiszen 73-ig ez a zenekar nagyon nagy sikerrel működött. Közben már nyomaitokban ott lihettek az utódok, akik azért már ugyanúgy írtak magyar szöveget, meg azért kopogtattak a sikerkapuján. De mégis, ha kimondta valaki, hogy Illés, akkor a karján a szőr felállt. Ezt merem állítani, hogy sok ezer ember gondolta így.
Hát jó érzés ezt hallani, mennyi év után. És némiképp nem könnyű úgy beszélni az Illés zenekarról, mintha nem lettem volna a tagja, és hát nyilvánvalóan ezért az önfényezés bűnébe esem azonnal, hogyha az Illés zenekar jelentőségét próbálom valamilyen formában elemezni. De van egy kis összekötő kapocs, ahogy az előbb mondtam, hogy az Illés legjobb hagyományai. Az volt, hogy az Illés zenekar nagyon sokféle zenével próbálkozott, és nagyon sokféle zenét csinált, és mindezek ellenére a dolognak a jelentősége az, hogy mindezekkel együtt eredeti tudott maradni. De ez az eredetiség, hogy kicsit csökkentsen a fényt, nem feltétlenül a zenekar tagjainak a tehetségéből származott, hanem abból, hogy az első ilyen magyar zenekar volt, az első Magyarországon megszólaló rockzenekar, amelyik elkezdett kísérletezni különféle hangzásokkal. Miután előtte ezt még nem nagyon csinálták, ezért nyilvánvaló, hogy amit az IV zenekar csinált, az mind eredeti volt, mert azok voltak az első ilyen próbálkozások ebben az országban. Később persze rendkívül sok és nagyon jó zenekar volt, de az IV zenekarban megvolt ez a sokszínűség. És ez a sokszínűség azért is lehetett benne, mert elsőként a saját a repertoáron, mert lényegében a magyar számokkal azt jelentette, nem azt, hogy az angol kultúrától visszapártoltunk a hazai gyökerekhez, hanem azt jelentette, hogy saját számokat írtunk, tehát nem azokat a számokat játszottuk, amiket a többi zenekar is meg nagyon sokan. A közönség kívánságára, hát ez általában egy ilyen kultúrmisszió volt a 60-as évek elején, hogy azokat a számokat, amiket egyébként csak a Luxemburgon vagy a Szabad Európa Teenager Partiában lehetett eléggé rossz minőségben hallani, azt ezek a zenekarok egy kicsit jobb minőségben eljátszották a ötónai teatáncos bulikon, és végig is. Nem volt olyan nagyon jó, nem volt olyan a technika, de kicsit jobb volt, mint a rádióban. És hogy erről átértünk saját számok írására, és amikor saját számot ír az ember, akkor a zenészből, hát nem mondom, hogy mint hernyóból a pillangó, de mégiscsak ki kell valaki, a kreatív alkotó. Nem nézem annyira a zenészeket azért, de hát a zenész az egy alkalmazott műfaj. Tulajdonképpen hagyományosan a klasszikus zenészeket azt szokták is a féle örömlányokhoz hasonlítani, akik hát pénzére árulják a tehetségüket. Mert a hagyományosan zenész az, aki megtanul oly módon játszani a hangszerén, hogy bármilyen kottát, bármilyen elképzelést, a zeneszerző bármilyen kreatív fantáziát, ő a saját hangszerén, azzal a technikával, amit sok-sok év alatt kigyakorolt és fantasztikus módon képes kezelni, azt lejátsza. De nem tesz hozzá, ő gondolatban, szerzeményben nem sokat tesz, a klasszikus zenész nagyon nem tesz hozzá. Gondolják el, ott ülnek hatan, másodhegedűsök, mint ugyanazt a szólamot játszák. Jól kell játszani, az nyilvánvaló. Egyébként erre az én édesapám az egyik példa, aki szintén nagy zenei vonzalmakkal rendelkezett, de klasszikus zenei vonzalmakkal, és ezért imádott zongorázni. Így kerültem én is abba a helyzetbe, hogy gyerekkoromban hangszer volt a lakásban, és aztán elkezdhettem ismerkedni a zenével. De az apám az csak blattolni tudott, csak kottával tudott játszani. És közgazdász matematikus, hát valami kreativitása kell, hogy legyen valami fantáziája, úgyhogy időnként mindig közékáltam, hogy próbálj valamit úgy játszani, hogy most nem azt játszod, ami a kottában van, hanem amit úgy elképzel. Én nézett rám, és mondta, hogy hát ez nem lehet, nem. Bele van írva a kottában. Elvettem előre a kottát, akkor leállt. Mondom, most játsz valamit. Nem jut eszembe semmi. És akkor hát így megállapodtunk, hogy az a műfaj viszont, amiben én belekezdtem, az pontosan ez, hogy lehet, hogy a kottát már nem tudja olyan jól lejátszani, de valamit hozzá akar adni saját magából. Ez igaz volt na akkor is persze, amikor a nyugati adventit játszották a zenekarok, mert hát azokban is az az életérzés, az a vált, hogy kicsit másképpen éljünk, mint ahogy az akkoriban mondjuk komikó volt, az benne volt a zenébe is, természetesen ezt a zenészek képviselték a színpadon. De abban a pillanatban, amikor eldöntöttük, vagy megpróbálkoztunk azzal, hogy most saját számokat írunk, akkor mindezt bele kellett írni a saját magunk által elkészített anyagba. Benne kell, hogy legyen a zenébe az, hogy mi ehhez a zenei irányzathoz, hangzáshoz tartozunk, de benne kellett lenni az is, hogy ezt mi Magyarországon csináljuk, meg aztán a zenében is egyébként, aztán a szövegekben nyilvánvaló, hogy azt kellett kérdezni, hogy ezek nem olyan szövegek, mint az eddigi a Salamon szövegek, nem valamilyen elképzelt, távoli, vagy ilyen idealizált világról szólnak, hanem ez most rólunk szól, most írjuk, mi zenélünk, játszunk a színpadon, ezt érezzük. Én a kezdeti szövegeknél nagyon gyakran próbálgattam ki azt, hogy amikor írogattam a sorokat, és esetleg valami jobb kifejezés eszembe jutott, azt ugye ha volt alkalma haverokkal, vagy beszélgetni, vagy lányokkal, akkor úgy elmondtam nekik ezt a mondatot valamilyen olyan kontextusban, ami belefért a beszélgetésbe, és úgy figyeltem, hogy ez úgy elmegy el, hogy mondtam egy ilyen, hogy légy jó kicsit hozzám a nőm, nagyon érzésem. De úgy elmondtam, és ha azt kérném tőled, hogy most légy egy kicsit jó hozzám, akkor mit mondanám? Szóval úgy belefért, és értette, hogy és ezek a dolgok meghatározóak voltak, különösen azért, mert mint szövegíró tulajdonképpen hát egy olyan területre tévedtem, amire semmiféle felkészültségem nem volt, mert zenét ugyan nagyon szerettem, zongoráztam, mondom, aztán jött a gitárőrület 11-12 éves koromban, és akkor apámtól már kaptam egy gitárt, és azt nyúztam, és mindenfelé azzal jártam, én voltam a kis gitáros öcsi azon a Balatongyörgyi strandon is, ahol a Konzsuzsi lejött az idősebb haverjaival, és akkor kértek meg engem, hogy kísérjem a kimintudós művésznőt, és innen datálódott aztán az a barátság, aminek következtében a Zsuzsi beajánlott az Illés zenekarba. Ami az első évben, amikor ott voltam, hát akkor még nekem csak át kellett vennem a klasszikus repertoárt, főleg Fats Domino daluk, az volt a legjelentősebb, mert a zenekar körül a Fats Domino Fan Club nevű zenei társaság volt tulajdonképpen a marketinges, meg a PR-os, meg a legközelebbi baráti kör, meg ők hozták a zenekari próbákra azokat a dalokat, amiket nekünk érdemes megtanulni. Volt azért ilyen Honeycombs, meg Tolenpal, meg mindenféle, de ha azt mondom, hogy a Fats Domino az akkor a legjelentőzetesebb és hangzás volt, a Lajos zongorázása is ilyen nagyon Fats Dominós, a Charlie Karcher szaxofonja is nagyon beleillett, és még a nagyon sokáig a szignálja az Illés zenekarnak, az a Blueberry Hill volt, ez a tü-tü-tü-tü-tü, és a mai napig, ha meghallom ezt a dal, ezt a Fats Domino féle szaxofon fölmenést, akkor meg még a Bercsényi beugrik nekem. Na jó, aztán egy év múlva, ha belefér még ez a kérdésbe, vagy erre vonatkozólag egy másik kérdésbe. Csak azért mondom, mert én itten kanyargok. Gondolom azért 68-as a klub neve, mert mindannyian 68 évesek vagytok. Ez egy nyugdíjas találkozom. Vagy a másik értelmezési lehetőség, hogy ez a bizonyos 68-as év, ez jelent számotokra valamit, és hát meg kell mondanom, hogy az Illés zenekar életében nagyon sokat jelentett, mert azt gondolom, hogy a 68-ban volt a tetőpontján, tehát ez nyilvánvaló, hogy 68-ig föl is utána, aztán mindenféle konfliktusok, meg nyavajgások is utána ment lefelé. De hogy miért maradt meg az Illésnek ez a nagy legendája, az valószínűleg azért volt, mert 68-ig iszonyúan gyorsan mentünk föl. 66-ban már érdekel a sokszor elmondott történet, hogy a magyar dalok, hogy mentek át azért a zenekar repertoárjára. Nem könnyen, szóval ez úgy volt, hogy a Leventével ugye megírtuk ezeket a dalokat a nyáron, de a Lajos, hát itt mondhatom, hogy kerekperec között, az egy csak öngyilkosság magyar számokkal piálni, úgyhogy azzal csak megbukni lehet, szó sem lehet róla, hogy a repertoárba bevegyük. Úgyhogy nagyon sokáig, tehát ezek nyáron készen voltak a számok, és ez egy ilyen, ezzel a Illés Szekerin című lemezzel kapcsolatos kis zárójel, hogy több olyan dal született, mint amit játszottunk. Nem mindegyiket fejeztük be, hát van egy refrén, meg ötlet, meg szöveg, minden, még nincsen készen a dal. Hogy több is volt talán, mint amennyiből megjelent, és ezen az Illészekerint című lemezen a Ne légy hozzájó című dal tulajdonképpen egy ilyen régi, elveszettnek gondolt Illésdal próbál mai formában szintén így a lemezen emlékezetesen tenni. Zárójel bezárva. Tehát írtuk a dalokat, és a Bósban tulajdonképpen a rajtaütésszerűen, majdnem, hogy a Lajos nem is tudott róla, de eldöntöttük, hogy az Omnon című dalt ezt bedobjuk. Tehát miközben játszunk ezeket az akkori Rolling, Beatles, King számokat, az egyik, ezért bedobjuk, hogy az Omnon, és nem mondunk előtte semmit, csak eljátszunk. És úgy figyeltük, hogy a hatás, nem volt semmi tiltakozás, ugyanúgy ott a Bosban az volt abban az időben, hogy még azért egy jelentős részt táncolt hátul, néhányan ültek elő, már nem emlékszem, hogy 68-ban, vagy 60-ban még viszonylag kevesen ültek elő, az úgy később, mert hogy egyre többen ültek előre, aztán a második év végén már a táncolók mondták, fölháborító, nem hagynak helyet itt mozogni az ember. De akkor még kevesen ültek, vagy figyeltek, koncentráltan, úgyhogy aztán utána a szünetben, mert akkoriban minden ilyen 6-10-ig tartó ifjúsági buli az olyan 4 menetből állt, 10-15 percen szünetekkel. Szóval a szünetben körbe kérdezgettük ott a helyeket, hogy hogy tetszett a számunk. És hát gyakorlatilag tény, hogy senki. Pontosan nem, de szoktuk így úgy színezni, így vagy úgy, hogy milyen szám olyan. Senki nem vette észre, hogy magyar szám. Mondta, hogy jót, rossz, hogy játszottatok ilyet, nem. Nem volt. Úgyhogy eljátszottuk még egyszer. Egyébként tényleg még egyszer. Mert miután olyan nagy ellenszerv nem volt. Tehát a kérdezősködésnek az eredménye az volt, hogy nem vették észre, de ez pozitívan is érzékelhető. Tehát nem ütött el attól a repertoártól, amire egyébként tudtam vidáman szórakoztak. Úgyhogy a legközelebbi menetben újra eljátszottuk, és akkor bemondtuk előtte, hogy ez az új szám, akkor most figyeljétek. És akkor ott volt valami pici kis sikere, szóval néhányan úgy azt mondták, hogy jó, nem tapsolták, nem különös, nem jelentős. De annyi volt, hogy a Lajosnak ezt a nagyon merev ellenállását, ezt már ezt kiegyensúlyozta, és amikor a következő évben egy amatőr ifjúsági zenekaruk vetélkedőjére az Illés is beindult, ez is olyan, nem volt olyan jelentős, mint a Kimittúr, de lehet, hogy csak budapesti volt. Ezt a
rádió közvetítette ezeket.
A végén.
Tehát rádió felvételeként ment, mert tiétek volt az utolsó, mert akkor
szombat... Nem, akkor már vége volt a dolognak, várjál. Nem, az már vége volt. Az úgy volt, hogy ez a vetélkedő, nyilván kisközponti bizottság valami, azért is csinálták, mert pár évvel azelőtt 63-ban összeeresztették a zenekarokat, és akkor nagy balé volt. Tehát ők kezelni akarták a dolgot, vetélkedőt, és ezen a vetélkedőn mi már játszottunk magyar számot, saját számot. És aztán eljött a dönt, mi voltunk egyébként a legjobbak, nyilvánvalóan ezt mindenki tudta, de a többi zenekar sem volt azért rossz. De nyilvánvaló volt, hogy mi döntősök vagyunk, meg minden, meg ennyi tovább, és mondták előre, hogy a döntőben, hogy az egész vetélkedőnek az volt a tétje, hogy megmondták, hogy a döntőben már legalább fele részben magyar számokban álló repertoárral kell megjelenni. És hát ennek mi baromira örültünk, mert nekik megvoltak a számok, a fele rész, úgyhogy a döntőre azt hiszem 4-4 számot vittünk, 4 Lennon McCartney-t és 4 Szörényi Bródit. És a döntőben nem csak mi nyertünk, akik úgy nevezett aranydiplomások lettek, erre emlékszem. Az volt a jutalom, hogy a döntő arany fokozattal elismert versenyzőit, többen is voltak, legalább 6-8 együttes kapott aranydiplomát, vagy aranyfokozatot, azokkal a rádió egy blokkfelvételt készít, és ezt aztán le is adja. És ebben a blokkfelvételben, amit mi fölvettünk, hangzott el az a 4 szám, ez a Holmond, a Légió kicsit itt állok. Nem az később, az utcán, igen, az nagyon fontos. Meg a Mindig veled című, ami leginkább elfelejthető kis melodramatikus dal. De ez volt az első négy szám, ami így a rádióban megjelent. Miközben a többi zenekar, ha emlékszel rá, akkor legalábbis én így emlékszem, hogy nem nagyon volt benne ilyen új rockszám, hanem a régi szerzők által írt slágereket játszották.
Részben, vagy pedig instrumentálisan, vagy emlékszem, például a Kékcsillag is benne volt ebben a rádió kategóriában, ami Sanremo-i számot próbáltak magyarítani például.
Igen, szóval ez volt. Tehát tulajdonképpen ebben a magyar részben, ebben akkor messze megelőztük a kortársainkat, és azt gondolom, hogy ez az Illézének a igazi jelentőség, hogy elkezdett magyarul énekelni, de úgy, hogy abban a stílusban, ami addig rendkívüli módon elvált a magyar tárzenétől, és ez azt jelentette, hogy ebben a műfajban is elfogadták a magyar nyelvű produkciók megjelenését, és hát természetesen ez nyilván, mégiscsak fényezem magam, szóval nem nyilván elég tehetségesek voltunk ahhoz, hogy ezt a helyzeti előtt egy ideig meg is tudtuk tartani. És folyamatosan írtuk a jobbnál jobb számokat, így szoktam mondani rá. Jött belőlünk a dal. És nagyon sokféle stílussal kísérleteztünk, szóval volt ugye a blues-tól kezdve az egy nagy zenekari big bandes hangzásokig, hát a legjobbnak én az Illések és pofonok című nagylemezt tartom. Tulajdonképpen, ha úgy vesszük, akkor az az első igazi nagylemezünk, mert a nehéz, az Ezek a fiatalok, az filmzene volt, az Ezek a fiatalok, vagy a Nehéz az út című. Jól mondtam? Ezek a fiatalok volt a filmzene, és a Nehéz az úton meg három új szám volt. Egyébként érdekes három új szám, mert az az approximáció, ez egy indiai hangszerkísérlet, az is volt.
Nem azon volt.
Hát akkor melyik volt azon?
A négy új szám volt különben.
Négy új szám volt, igen.
Nem volt ilyen indiai?
A szerelem.
És ezen a levezet tényleg olyan módon nyújt hozzá az Illészenekar nagyon sokféle zenei formához. Az autentikus népzenétől kezdve nem is csak ezen a levezet, hanem az előző, minden most már az Illészenekarról beszélve. Oda akarok kijutni, és ez a lényeg, hogy függetlenül attól, hogy mi mennyire voltunk tehetségesek, vagy csak éppen szerencsés időben a jó színpadot megtaláló emberek, mégis nagyon sok minden, ami utána a magyar popzenében történt, mind olyan volt, mintha az Illészenekarból indult volna ki. A Sebő Halmos dúó épp úgy az Illészenekarra hivatkozott, mint ahogy az Orszácki is az Illészenekart a maga módján egy kiinduló pontnak tekintette, ahogy a Presser Pici a mai napig is mindig azt mondja, hogy amikor ő az utcán meghallotta, akkor döntötte el, hogy ő is dalokat akar írni. Tehát nagyon sokféle dolog benne volt az Illészenekarban, mintegy, akkor még nem volt olyan sok zenekar, mintegy összefoglalva mindazt, amit ebben az új műfajban, ezzel az új gitár elektronikus hangzással el lehet érni, meg lehet érinteni. És hát tulajdonképpen ez a vállalkozó kedv azért továbbra is bennünk volt, Leventében is bennem, mert ha megnézitek mondjuk csak a Levente zenei pályafutását, az is azt jelenti, hogy hát egy rockzenész milyen sokféle módon volt képes azért egészen másfajta zenei területre merészkedni úgy, hogy azért még mindig megtartsa magában azt a azokat a rockzenei gyökereket, ami miatt fölismerhető. Mondjuk a legújabb példa, ez a Veled Uram színű, itt a Tália Színházban, ami annak ellenére, hogy én a Levent legújabb kori mondjuk zenei mániáinak egy részét, inkább csak így mondanám, nem igazán kultiválom, körülbelül azt a részt, amit az Innis Domozinnal kezdett el, ami ilyen nagyon elvont, és tulajdonképpen én úgy érzem, és úgy gondolom, bár ezt a Levente sose mondta ki, hogy ebbe egy kicsit belejátszik az ő mániája, az ős kutatással, és valójában ő zenei téren is, hogy úgy mondjam, az európai Magyarország népzenei hagyományait megelőző, még régebbi zenei gyökereket kereste, kutatva, tudom, hogy hallgatott ilyen türk és baskíriai népzenéket, és ezeket gyűjtötte. Mert valójában az a népzenei hagyomány, amit egyébként szeretünk magyar népzenének nevezni, és egyébként lényegében nyugodtan nevezhető magyar népzenének is, de ennek a népzenei hagyománynak jelentős része átfedésben van a körülöttünk élő népek zenéjével. A néprajzosok ezt nagyon szépen el tudják mondani, hogy vándormotívumok vannak, vándorszakások, hogy a táncok hogy alakulnak. Tehát valójában nincs ilyen szigorúan lezárt. Már pedig különféle régiókban különféle táncok vannak, és különféle zenei hagyományok is. Itt jelzem, vagy jegyzem meg, azt a nagyon érdekes dolgot, hogy maga Szörényi Levente is egy nagyon jelentős és nagyon érdekes népzenei hagyományt hozott ebbe a műfajba. Nevezetesen azért, mert az ő szülei legalábbis egyik ágon szerbek, ugye válcok voltak, és ő szerb népzenét hallgatott gyerekkorában nagyon sokat. És ez a szerb népzene, ez ugyanúgy van Magyarország déli területein, ugyanúgy ismerős és játszák. Úgy hagyományosan inkább szerb zenének mondják, mint magyarnak, de ebből a népzenéből kiindulva Levente hát tulajdonképpen nagyon jellegzetes magyar rock and roll számokat írt. Különösen az épp a 68-ban a harmadik Tárzan Fesztiválon bemutatott, amikor én még kisrác voltam című dal, aminek hát azért ez a címe, mert az nem jött ki, hogy amikor én még kisbunyelác voltam. És a dal egyébként tényleg egy ilyen jellegzetes szám, de azt gondolom, hogy ezzel rendkívüli módon gazdagította a magyar szórakoztatóiakban előforduló stílus irányzatokat. De ilyen értelemben, hogy még a délszláv népzenét is az Illés zenekar játszotta először, érthető, hogy amikor aztán a zenekar 73-ban végül is feloszlott, és ez a feloszlás valahogy mindenki számára érezhetően nem egy ilyen természetes kiindulás volt, hanem hát sokan sokféle indokot, okot láttak mögé, és hát én, mint az események résztvevője is azt tudom mondani, hogy minden részletét én sem láttam, akkor pláne nem. Az volt a néhány dologra némiképp fény derült, de azért mindenre most sem. Tény, hogy az Illés zenekar utolsó éveiben már nagyon, nagyon erősen jelen volt a BM, az ifjúsági védelmi tagozatának valami olyasféle operációs terve, aminek a lényege az volt, hogy az Illés zenekart hát legalábbis le kell venni erről a dobogóról, amire fölkapaszkodott, ha lehet, akkor szépen szedni és fölbomlasztani. Valójában az egész jelenséget úgy, ahogy van, valahogy le kéne korlátozni, mert túlságosan erősen mutatja föl most már a rendszeridegen jellegzetességeket. Nem volt ez olyan nagyon durva és nagyon ellenséges a hangulat, ami azt jelentette, hogy nem akarták minket se börtönbe zárni, se lehetetlenné tenni, azt akarták, hogy az Illés zenekar így, ahogy van ebben a formában szűnjön meg. És a konfliktusok mögött is az volt, hogy először azt gondolták, hogy nyilván attól fog megrogyani a zenekar, ha belekerül ilyen holigán gyanúba, meg ilyen renitens. Nyilván ez volt az oka, hogy az első kezdeti kis balhékból ilyen nagyon nagy ügyeket kreált a BM, hogy akkor most legfelsőbb bíróság és óvás, és nem lesz huliganizmus, és ezek az fiatal, ezek a zenészek, ezek nem lehetnek példakép olyan magyar ifjúságnak. Csak aztán rájöttek, hogy azzal, hogy minket ilyen gazvickó, huligán, lázadó imidzsel kereteznek, ettől nem csökken a népszerűségünk, ettől talán még egy kicsit erősödött is, ha szabad ezt mondanom. Rákaptunk a lázadás ízére, nem szól arról, hogy erről. Ezzel is példát mutattunk aztán sok utánunk jövő generációnak, aki végig azt gondolta, hogy a román zene lényege akkor a lázadás, nyilvánvalóan, és hát legalább annyira kell lázadni a rendszer ellen, mint az Illésék csinálták meg. Lázadni muszáj. Akartál valamit kérdezni, mert bár
egyébként holnap estig hallgatnánk ide, közben jelezték, hogy itt lassanként egy zenevona fog kezdődni, és hát egymás szavát sem fogjuk érteni a hangosítás ellenére sem. Rengeteg kérdés maradt itt bent a tárban.
Hát ami nem maradna azért itt a tárban nekem, hogy idefele jöttem a Ligettől errefelé a Hungária körúton, és napok óta látok egy plakátot, hogy Illés Lajos emlékkoncert, és semmiféle információt nem ad, de körülbelül két nappal ezelőtt megjelent egy cikk az interneten, amelyben az volt, hogy ezen az Illés Lajos emlékkoncerten se a Szörényi testvérek, se Bródy János nem lép fel. Tudsz erről valamit, vagy mi ez, milyen szervezés ez egyáltalán?
Hát ezt tudom, a koncertet Illés Lajos özvegye szervezi, Makai Lilla, és hát azt kívánjuk neki, hogy nagyon jól sikerüljön és emlékezetes legyen, de se a Levente, se a Szabolcs, se én abban az időben nem érünk rá, amikor ez a koncert van.
Akkor egy másik kérdés, hogy a pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt inkább volt egy úgynevezett titkos fonográf koncert. Hál' Istennek azért ennek a zenekarnak, a fonográfnak a tagjai mind az élők sorában vannak, mert egyértelmű, hogy az igazi originál Illés zenekart nem lehet összehozni, de fonográf koncert bármikor várható-e?
Valójában mind a két kérdésnek azért mégiscsak a Szörényi Levente az igazi breakpointja. Leventétől függ alapvetően, hogy akar-e, hajlandó-e még színpadra állni, mert hát hiszem az Illés zenekarnak is ő volt a frontembere, a fonográfnak meg még a főnöke is, zenekarvezetője is volt. Tehát mind a két esetben azt kell mondanom, hogy az ő döntése a legfontosabb. Azt gondolom, hogy tőle függ, mert amennyire én ismerem a többi zenészt, az nem azt mondom, hogy boldog örömmel, meg azonnal, de egy kis duma után mindegyik rá vannak sérelmek természetesen. De a fonográfban nagyon úgy tűnik, hogy ezek a sérelmek már úgy oszladoznak, mert hát a legutóbbi alkalommal ugye az Illés klubosok egy különleges rendezvényen, amikor azt hitték, hogy egy új klubhelységet kapnak. De aztán ezt nem kapták meg, de ebből az alkalomból a fonográf hadtagja némi kis próba után mégiscsak felment a színpadra, és együtt játszott néhány számot. Hát azért nem a legjobb formáját mutatva. Ez különösen az én sztilgitárjátékom el.
Ettől függetlenül mind a négy szám felkerült YouTube-ra, sőt, dicsérik is a rajongók.
De úgy hangulatában mégis jelezve azt, hogy a fonográf mit tudott, és tudom, hogy nektek nem érdemes mondani, de mégiscsak azt mondom, hogy azért számít az, amit közönségnyomásnak szoktak mondani, tehát hogyha a közönségnek egy elég jelentős része van egy ilyen critical mess, jelzi azt, hogy egy fonográf zenekarra kíváncsi megvenni a jegyet az arénába és elmenne, akkor előbb-utóbb fog jönni egy szervező, aki azt mondja, hogy a gyerekek már meg is próbáljuk meg, hát megreszkírozom a dolgot, hát a tentház lesz. Szóval valami ilyesmi, mert nyilván a zenekar abban nem szívesen menne bele, hogy hát, hogy most úgy megpróbáljuk meg egy kicsit játszani, hát ha valaki kíváncsi rá. Tehát kell egy organizáció, amelyik vállalkozik arra, hogy kellőképpen felveri a habot egy ilyen koncert.
Van egy jogosultság, én biztos vagyok benne. Tényleg lejárt az időnk, mondom, reggelig hallgattam téged, mert nagyon sok érdekes információt és sztorit kaptunk tőled, és búcsúzó enged meg, hogy átadjak egy a Tüskerék Alapítvány, a klub és mindenki nevében egy olyan CD-t, ami rajta van a Csavargó és a Lányra, még emlékszel a Nótára.
Nagyon
és
gondolom kellőképpen megünnepeltétek, hogy előkerült egy régi felvétel.
Természetesen, ugye ezt a Nyomkereső nevű zenekar interpretálja, és egy kicsit a Radics Béla is benne van átételesen, ugye a Tűzkerék zenekar által, és annyi, hogy kereskedelmi forgalomban nincs, úgyhogy ez ilyen.
Ez nagyon jó.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és gyere máskor is, remélem, hogy...
Köszönöm szépen, kereskedelmi forgalomba kapható CD-k.
Program folytatódik, jó szórakozást kívánok mindenkinek!